Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Most a karácsonyi idő vége felé, amikor ugye holnap Krisztus Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük, tehát Jézus megkeresztelésével és a saját keresztségünkkel szeretnénk foglalkozni ezen a hittanórán. Fölolvasnám a holnapi evangéliumot Szent Lukács könyvéből. Abban az időben a nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: én csak vízzel keresztellek benneteket, de eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek sarusszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Kedves testvérek! A keresztség nagyon fontos számunkra. Általában szoktuk mondani, hogy az embernek az életében van négy születésnapja. Az első az ő megfoganásának a pillanata, amikortól kezd létezni, eddig ugye nem volt, van lelke, és már van ugye teste is, növekszik, még ha nem is született meg erre a világra. A második születésnap az, amit mi is születésnapnak nevezünk, amikor az ember megszületik erre a világra. A harmadik születésnap az valójában a keresztelésünk napja, amikor elkezdődik bennünk az isteni élet, amikor rácsatlakozunk az Isten kegyelemi áradatára. Nagyon fontos ez a nap, ezért is mondhatnánk, hogy a keresztelésünk az életünk legfontosabb napja. Most ott úgy eszembe, hogy amikor Szent Második János Pál pápát megkérdezték az újságírók, hogy melyik az élete legnagyobb napja, ugye általában azt várta mindenki, hogy azt fogja mondani, hogy amikor pápává választották őt, vagy amikor pappá vagy püspökké szentelték, de ő nem azt mondta, hanem azt válaszolt, hogy hát egyértelműen, amikor a szülei megkeresztelték őt, mert itt kezdődött minden. Sőt, amikor szülővárosában, Vadovicében járt, ugye, úgy tudom, 7 alkalommal is járt, mint pápa a szülővárosában, akkor szintén, aki ott járt, észreveheti, hogy a keresztkút mellett van egy, hát ilyen nagy molinó, egy nagy plakát, le van fényképezve Szent Atya, amikor ott érdel a keresztkút mellett, és akik ott voltak, akkor észrevehették, hogy hosszasan imádkozott, végül odament a keresztkúthoz, megcsókolta, és aki körülötte álltak, azt hallották, azt mondja, hogy itt kezdődött minden. Tehát tényleg a keresztelésünk napja a legfontosabb az életünkben, hiszen fontos az üdvösség szempontjából az, hogy meglegyünk keresztelve. Ezért jó tudnunk a keresztelésünk dátumát is. Most néhány napja a Szent Atya is említette katekézisében, hogy kérdezzük meg, nézzünk utána, hogy mikor voltunk megkeresztelve, hogy megünnepeljük a születésnapunkat, ünnepeljük meg a keresztelésünk napját. Elsősorban lelkileg kellene ezt megünnepelnünk, ami annyit jelent, hogy ha tudjuk, mikor és hol voltunk megkeresztelve, ha van lehetőségünk, akkor abban a templomban aznap vegyünk részt, járuljunk Szent Jónáshoz, Szent Áldozáshoz. Tehát ezzel tudjuk legjobban, legszebben kifejezni azt, hogy mit érzünk, és mennyire hálások vagyunk a keresztség ajándékáért. Tehát a keresztségben az ember újjá születik, Krisztushoz csatlakozik, és Isten gyermekévé lesz. A keresztség az első és legfontosabb szentség. Első azért, mert aki nincs megkeresztelve, az a többi szentséget sem veheti fel. És legfontosabb pedig azért, mert maga Jézus mondja Nikodémusban, ezt ugye János evangélium harmadik fejezetében olvassuk: aki nem születik újból, vízből és szentlélekből, nem juthat el az örök életre. Tehát a keresztség feltétele a mi üdvösségünknek. Azonban itt meg kell jegyezni, hogy hogy a keresség nem belépőjegy a mennyországba, hanem talán inkább meghívóhoz hasonlíthatnánk. Tehát aki meghívót kapott a mennyországba. Ugye, ha egy ünnepségre kapunk meghívót, például egy lakodalomba, annyit jelent, hogy van ott helyünk, várnak ránk, és örülni fognak, hogyha elfogadjuk a meghívást. Azonban ez még nem automatikusan belépőjegy a mennyországba. Tehát aki meg van keresztelve, azért tenni is kell. És pont tegnap beszéltünk János atyával erről, hogy sokan tévedésben élünk, amikor azt gondoljuk, hogy teljesen biztosak vagyunk abban, hogy biztosan én üdvözülni fogok, biztosan mennyországba fogok kerülni. Nehogy nagyon csalódjunk, hogyha nagyon elbizakodottak vagyunk, hiszen tudnunk kell, aki többet kapott, annak többet kell fölmutatni, attól többet vár el is a jó Isten, aki megkapott a kegyelmeket, szükséges kegyelmeket ehhez, vagy több lehetőséget kapott, tehát annak többet is kell fölmutatni. Úr Jézus 40 nappal föltámadása után alapította meg a kerességet, ugye 40 nappal föltámadása után Jézus Olajfák hegyén volt, és ez a mennybe menetele napja, amikor ott voltak a tanítványok, és azt mondta, a mennyben is földön minden hatalom, az enyém, menjetek, tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit mondtam nektek, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ugye ezek a Szent Máté evangéliumának utolsó szavai. Tehát átadta az apostoloknak a hatalmat, a nagy missziós parancsot, a küldetést, hogy menjenek, kereszteljenek, tanítsanak. Tanítsák őket betartani mindazt, amit Jézus mutatott nekünk. Kedves testvérek, most tartunk ki szünetet, azután folytatom a gondolataimat. Kedves testvérek, témánk, Urunk megkeresztelkedése és a saját keresztségünkről elmélkedünk. Most a következő percekben szeretnék szólni a keresztség hatásáról. Tehát a keresztség szentsége által az emberek kegyelmet kapnak ahhoz, hogy jó keresztények legyenek. Tehát kegyelmet kapunk, vagyis Isten természet fölötti ajándékát kapjuk meg ahhoz, hogy képesek legyünk úgy élni, ahogy azt ő nekünk mutatja, ahogy Jézus ezt nekünk megmutatta. Továbbá a keresztségben megszabadulunk a bűntől és az értük járó büntetéstől. Tehát megszabadulunk minden bűnünktől. Persze, amikor gyermeket keresztelünk, akkor ugye ott még személyes bűnökről nem lehet szó, de ott van az átteredő bűnt, amellyel születünk, és ezzel élünk itt a Földön. A keresztség pedig eltörli az átteredő bűnt, azonban nem törli el az átteredő bűn hatásait. Ami a bűnöket, személyes bűnöket illeti, akár súlyos, halálos vagy bocsánatos bűnökről van szó, ugye gyermek esetében ezekről még nem beszélhetünk, de amikor felnőttet keresztelünk, akkor ők ugye nem gyónnak meg a keresztelés előtt, hiszen még nem gyónhatnak, hiszen előbb említettem, hogy a keresztség az első szentség. Aki nincs megkeresztelve, a többi szentséget sem veheti fel. Tehát ezek az emberek, akik hosszabb ideig készülnek, ugye általában nem csak meg vannak keresztelve, hanem ugyanabban a szertartásban meg is vannak bérmálva, sőt első áldozók is abban a szent misében. Tehát ők valójában fölismerik bűneiket, és megbánják ezeket, és maga a keresztség eltörli az összes bűnüket. Tehát ezek azokból a bűnökből, amelyeket a keresztelés előtt követtek el, nem is fognak sohasem gyónni, mert Isten eltörli ezeket a bűnöket. Említettem, nem csak a bűnöket törli el, hanem a bűnök utáni büntetést is. Ha valaki gyonni megy és megvallja bűneit, feloldozást kap a bűneire, a bűneit Isten eltörli. Azonban a bűnei után bizonyos büntetések megmaradnak. Talán egy példát mondok erre. Ha például valaki szabálysértést követ el, például közlekedési szabályt, és ezt esetleg látja a rendőr is, és megállítja őt, és erre figyelmezteti, akkor hiába mondja a sofőr, hát igen, igyekszem legközelebb jobban odafigyelni, azt mondja, rendben, hát én nem haragszom, de akkor attól még szabálysértést követett el, és bizonyos büntetést előír. Tehát hasonlóképpen a bűnök után is van bizonyos büntetés is. És ennek egy részét ugye a bűnbánat szentsége eltörli, további részét pedig akár lelki vagy testi szenvedések, hogyha érnek bennünket itt a Földön, tehát a bűnök utáni büntetések elengedésére ez is szolgál, és valójában a tisztító tűz is, aki tisztító tűzben hát várják, hogy Istenre színről színre találkozhassanak mennyországban, azáltal, hogy el vannak különítve Istentől még, ezért szenvednek, és a szenvedés által pedig megtisztulnak. Tehát a keresztség az nem csak a bűnöket bocsátja meg, hanem a bűnök utáni büntetést is. Tehát mondhatnánk, hogy sokkal tökéletesebben bocsátja meg a bűnöket, mint a szentgyónás, mint a bűnbánat szentsége. Mert a bűnök utáni büntetést is eltörli teljes mértékben. Továbbá a keresztségben Isten gyermekeivé születnek újjá az emberek. Persze a bizonyos értelemben mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, még a meg nem kereszteltek is, de a keresztséggel ez bizonyos értelemben tudatossá válik. Hogyha valaki felnőtt korban megkeresztelkedik, akkor már ő maga is tudja, ezt tudatosítja, hogy Isten gyermeke. Ha pedig gyermekről van szó, akkor pedig a szüleinek kell ezt tudni, és ők nekik kell majd a gyermeket úgy nevelni, hogy ezt föl tudja fogni. Továbbá, mivel a keresztség olyan szentségek közé tartozik, amelyeket az életünkben csak egyszer vehettünk fel, ez azért van, mert eltörölhetetlen jegyet, úgy mondjuk, hogy karaktert nyom az ember lelkébe. Tehát mondhatnánk, hogy ezt nem lehet visszacsinálni, aki meg van keresztelve. Mert olyan, mintha egy bélyegzővel megjelölne bennünket Isten, hogy ez a lélek hozzá, ez az ember hozzám tartozik. Tehát ezt nem lehet valahogy letörölni róla. továbbá az egyház tagjává lesz. Egyrészt az egyház nagy családjába fog tartozni, azután továbbá a helyi egyházközség és egyházközösség családjába fog tartozni, és nagyon fontos, hogy ezért az egész egyházközségi szeretettel fogadja az új tagot. Ezért nem baj, hogyha például falvakban a keresztelő szentmisében történik, hiszen általában faluban ismerik a családot, tudják, hogy kinek a gyermekét keresztelik, és akkor örüljenek vele együtt, hiszen a temetésre is nem csak a szűk család megy el, hanem általában az ismerősök, rokonok, szomszédok, barátok, és hát akkor miért ne tudnánk örülni a keresztelésnek is, amikor egy új taggal gyarapodott, ha nem is közvetlen a mi családunk, de hát az ismerőseink családja. Tehát nem baj, hogyha a vasárnap akár a szentmisében tudjuk megkeresztelni a gyermekeket, mert akkor ez az egész közösségnek az ünnepe. És nem utolsó sorban ugye a keresztségben védőszentet kapunk. A védőszentünk általában azonos a mi keresztnevünkkel. Manapság gyakran előfordul, hogy olyan neveket adnak szülők a gyermekeknek, hogy nehezen találunk védőszentet, ezért jó, hogyha egy hagyományos nevet is tudunk tenni a ritka név mellé, hogy egyértelmű legyen ki a védőszentje. Tehát jó fölismernünk és megismernünk a védőszentünk életét, hogy ki is volt ő, hol élt, melyik században, milyen erények azok, amelyek tényleg ilyen, amelyeket hősies fokon gyakorolt, miben tudnám én őt követni az ő erényeiben, és természetesen tudom az ő hathatós segítségét kérni, támogatni. Ne feledkezzünk el arról, hogy kérjük a védőszentünk közbenjárását, segítségét, oltalmát az életünkben gyakran. Biztos, hogy mivel keresztségben őt kaptuk, hogy különösen ott legyen mellettünk és bennünket oltalmazzon, kár volna nem kihasználni ezt a lehetőséget. Szeretnék még szólni az úgynevezett vér és vágy keresztségről. Ha meg nem keresztelt ember vértanúvá válik, vagy halálos sérülést szenved Krisztusért, vagy a hitéért, még ha nem is volna megkeresztelve, vérkeresztségben részesül, tehát saját vére által lesz megkeresztelve, mert Istenért feláldozta az életét, még akkor is, ha ez esetleg tudatlanul történt. A vágykerességről akkor beszélünk, ha a meg nem keresztelt ember vágyódott a keresztség után, de váratlanul meghal, akkor vágykerességben részesül. Például, hogyha a szülők tervezik, hogy az újszülött gyermeküket megkeresztelik néhány héten vagy egy-két hónapon belül, és előfordul, a gyermekük váratlanul meghal, tehát vágykerességben részesül, mert hiszen a szülők ezt tervezték, csak még ugye nem jött el ennek a napja. Sőt, a felnőttek esetében, amikor hosszabb ideig, akár 2 évig is a felnőttek ugye készülnek, hiszen ők ugye meg is vannak bérmálva elsáldozók is, tehát egy hosszabb folyamat előzi meg, és előfordul, hogy akár valami balesetben az, aki keresztségre készül, úgy hívjuk őket, hogy katekumenek, meghal, tehát már nem jött el annak az ideje, hogy meg legyen valójában keresztelve, tehát vágykeresztségben részesült, hiszen vágyódott arra, hogy meg legyen keresztelve, csak ezt sajnos már nem következett be. Tehát ilyenkor vágykerességről beszélhetünk, és természetesen ilyen esetben katolikus módon történhet az ő temetése is, mert ugye már megtörtént a vágykeresség, tehát vágyódott arra, csak ez ugye nem történt meg sajnos. Most újból tartunk is szünetet, és mostantól fog már lehetőségünk lesz hozzászólni az elhangzottakhoz, tehát témánk Urunk megkeresztelkedése, illetve a saját keresztségünk. A telefonszámunk 00421-35-7-72-72-72. Thank you. Van egy hallgatónk a vonalban, aki szeretne a témához hozzászólni, illetve kérdezni. Mária Rádió.
Dicsértesek Jézus Krisztus! Köszöntelek, Lorent atya, és köszöntelek a Mária Rádió kedves hallgatókat is. Én nagyon örültem ennek a mai hitanórának, hogy a kereségről van szó, és pontosan a kereségről szeretnék egy ilyen rövid tanúságtételt mondani a kedves hallgatóknak is. De már úgy szól a Lorent atya. Arról van szó, hogy elég érdekes volt az életem, amikor megismertem a jó Istent, mert ugye én sokszor azt mondtam, hogy nem véletlenek történnek az életemben, és ez pontosan úgy is volt, hogy még amikor én még szlovák közösségben voltam, akkor hát megismertem a katolikus egyházat, és a Benjamin Kosznács atya engem keresztelt. Ami nem volt hát véletlen, az, hogy a Szent Anna kápolnában voltam megkeresztelve, és addig, ameddig élek, a 13. február 1983, ez nálam nagyon bennem él. Tehát pontosan ekkor voltam én megkeresztelve. És ennek nagyon hálás vagyok a jó Istennek, és érzem is, hogy így vezet engemet. Tehát ezt a dátumot nem fogom elfelejteni, ami egy olyan érdekes dolog, hogy előtte én még mentem Szent Gyónásra, és a Szent Gyónással kapcsolatban a feleséggel is. Tehát az nagyon szép volt nálam, mert ugye el voltam tehát készülve a Szent Gyónásra is, és hát leírtam egy papírra a lajstromot, mert jó sok bűnöm volt, őszintén megbántam, és akkor a Benjamin Kosznács atya mondta, hogy ezt a papírt gyújtsam föl. Hogy mit csinálja, hogy gyújtsam föl, és amikor felgyújtottam, akkor teljesen úgy megvoltam ilyetlen, hogy mit akar ezzel mondani atya, és azt mondta, hogy jó Isten téged így szeret, hogy így megbocsátotta a bűneidet, és utána aztán járultam a kerességhez. Tehát nálom ez a 13. február, ez mindig bennem van, élőben a szívemben, és tudom, hogy jó Istennek tartozok. Tehát ennyit szerettem mondani a kedves hallgatóknak is.
Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad, jó Isten áldjon és vezéreljen utadon.
Köszönöm szépen, Isten áldja.
Kedves testvérek, folytatnám most egy olyan témával, ami nagyon fontos, és úgy érzem, mint hát gyakorló lelkipásztor is, bár ugye most a rádió, Mária Rádióval foglalkozom, de azért előfordul, hogy keresztelek is, hogy nagyon gyakori probléma, hogy a szülők nehezen találnak megfelelő keresztszülőt. Gyakran jönnek olyan kérdéssel, hogy ez vagy ez az ember lehet-e keresztszülő. Tehát tudnunk kell, hogy a keresztszülő valójában a szülőket támogatja a gyermek nevelésben, a gyermek vallásos nevelésben. Ugye senki sem választhatja ki a saját szüleit. Erről, tehát nem tudunk róla, hogy a szüleink mennyire vallásosak vagy nem, de hogyha úgy döntenek és azt szeretnék, hogy gyermekük meg legyen keresztelve, akkor nagyon fontos, hogy megfelelő keresztszülőt tudjanak választani, aki példakép, a gyermek számára példakép lesz a vallásos életben. De még mielőtt erről bővebben beszélnék, újabb kedves testvérünket köszönhetjük a vonalban, Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Lóránt atya, egy pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni a hittanórához, ha megtetszik engedni. Az egyik az, hogy az Úr Jézus is beállt a keresztelő Szent Jánosnak a követői közé, és ő maga is megkeresztelkedett. Hogy micsoda óriási alázat volt ez részéről, mert őnek is soha semmiféle bűne nem volt, hát ő maga az Isten fia. És hogy ezt ő vállalta. Miért vállalta? Én szerintem, lehet, hogy tévedek, hogy felhívja a figyelmünket a bűnbánat fontosságára. Hogy bánjuk meg mi is a bűneinket. A másik pedig az, hogy a bűneink után járó, hát nem azt mondom, hogy büntetés, de hogy mondjam, tartozást a jó Istennek, amit majd a tisztító tűzben fogunk leszenvedni, ezt a büntetést csökkenti annak az elégtételnek az elvégzése, amit a pap a gyónás keretében nekünk fölad. Valami imádság, vagy jó cselekedet, vagy bármi, amit ő nekünk előír. Ez az elégtétel is csökkenti azt a szenvedést, ami majd ott ránk vár, és a búcsúimák, búcsúfohászok, azek szintén csökkentik. Na most a harmadik gondolatom pedig az, hogy a keresztszülők, akik a karjukba tartják azt a kisgyermeket, vagy ha felnőttről van szó, a háta mögött állnak, és be vannak jegyezve az anyakönyvbe, hogy ők, mint keresztszülők, vesznek részt a keresztelésen, tehát a keresztszülők is, meg a gyermeknek, vagy a felnőttnek a szülei is, rokonai is, de főleg a keresztszülők felelősek azért, hogy a gyerekkel törődnek-e majd továbbra is életében, az ő lelki életével, hogy hogy alakul, hogy a szülők tanítják-e imádkozni, törődnek-e vele, viszik-e templomba, beíratják-e hittanórára, elvégzik-e a gyermekkel az első áldozást, a bérmárkozást. Tehát a keresztszülőnek óriási felelőssége van, és ezt Isten az ő külön ítéletükkor számon fogja majd tőlük kérni, épp úgy, mint a gyermekek szüleitől. Tehát akik ott részt vesznek a temetésen, szintén érintve vannak. És hát ezzel törődni kellene a keresztszülőknek. Nem az a fontos, hogy tortát, meg autót, meg játékot vegyenek a gyereknek, születésnap, névnap, karácsony, stb. Törődjenek a lelki előrehaladásukkal. Törődjenek azzal, hogy az Isten útján járja az a gyerek. Ők is beszéljenek hozzá, ha kell, vagy vigyék el egy lelki atyához. De mindenképpen gondoskodjanak, törődjenek a gyermek lelki fejlődésével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Nagyon köszönöm a kedves testvérünk, hogy ezeket elmondta. Egyrészt a kiegészítést, hogy az ideig tartó büntetéseket természetesen néhány módot meg említettem, de kedves testvérünk még többet is mondott, amit köszönöm a kiegészítést. És nagyon fontos, amit mondott, hogy a keresztülőnek lenni az nem csak dicsőséget jelent, de óriási felelősséget. Tehát valóban az Jóisten ítélő széke előtt a keresztülők is azért is fognak számot adni, hogy mennyire teljesítették ezt a hivatásukat. Amikor ugye ott álltak a keresztkút mellett, akár a gyerekkel a karjaikban, amikor meg lett keresztelve, hogy akkor megígérték, hogy a szülőket támogatni fogják a gyermek vallásos nevelésében, és ha ezt netán elhanyagolták, akkor ezért ez súlyos vétségnek számít. Tehát elfogadni az, hogy keresztszülő legyen, azért azt tudni kell, hogy azért ez nagy kihívás és óriási feladat és felelősség is. Még mielőtt folytatnám azt, hogy ki lehet valójában keresztszülő, és azért már az időnk is vészesen fogy, egy újabb kedves testvérünket köszönhetjük a vonalban, ha jól látom.
Béla bácsi vagyok. Egy nagyon rövid hozzászólásom.
Igen, tessék mondani.
8. gyerekként születtem családunkba. Apám el volt foglalva, így a keresztelőre legidősebb nővérem vitt el. És ő pajkosságból az apám akarta József nevet Bélára változtatta. Hétköznapi történet ez, de meggondolandó, hogy apám talán a Józsefet éppen bibliai vonatkozással is gondolta ki. Na hát ezen nem lehetett változtatni, de jött a bérmálás szentsége. Apám állt mögém, bérma apámként is, és ott kaptam a József nevet. Hát ennyi a rövid hétköznapi történet. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönöm szépen Béla bának, hogy ezeket elmondta, mindörökké amen, és ahogy említette, akkor van külön kereszt, tehát védőszentje a keresztségből adódóan, és egyébként Bérma neve is van, tehát egy másik védőszentet kapott. Most akkor szeretném elmondani, hogy kik lehetnek keresztszülők. Egyébként ugyan ezek a feltételek vonatkoznak arra, hogy ki lehet Bérma szülő. Tehát legyen legalább, hát csak nem felnőtt vagy felnőtt, tehát legalább 16. életévét betöltött személy legyen. Továbbá olyan katolikus, aki szentáldozáshoz járult, aki meg is van bérmálva, és fontos, hogy éljen hitéhez méltó életet. Lehet vagy egyedülálló ember, de ha nem egyedülálló ember, akkor pedig egyház színe előtt megkötött házasságban éljen. tehát nem lehet, hogy csak polgári házasságot kötött, illetve csak úgy valakivel él egy háztartásban. Továbbá nem kötheti semmilyen egyházi büntetés, és bár ugye előbb a Béla bácsi említette, hogy a Bérma apja, az édesapja volt, az új törvénykönyv szerint erre nincs lehetőség, ugyanis a Bérma szülő nem lehet valakinek az édesapja vagy édesanyja. Néha szokták kérdezni, hogy fiúnak lehet-e Bérma anyja, vagy egy lánynak Bérma apja, természetesen lehet. Tehát a keresztszülő feladata a keresztelendő gyermek szüleivel azon fáradozni, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen. Úgy, ahogy korábban telefonáló nővérünk is említette, tehát a keresztszülő feladata nem az, hogy születésnapra vagy karácsonra valami ajándékot hozzon a gyermeknek, hanem az, hogy segítse a szülőket a gyermek vallásos nevelésében. Hát azt hiszem, hogy azért bőven beszéltünk erre a témára, bár természetesen teljesen nem tudtuk kimeríteni, de hát nem is az a lényeges, hiszen holnap vasárnapunk megkeresztelkedésének ünnepe, gondolom az atyák is a Szent Misén ezzel vagy hasonló témával fognak foglalkozni, és kiegészítésképpen, vagy illetve már ez jó bevezetőnek számít ahhoz, gondolom, hogy meg tudjuk ünnepelni szépen ezt az ünnepet, hiszen úrunk megkeresztelkedésével befejeződik a karácsonyi ünnepkör is, a karácsonyi idő is befejeződik, és elkezdődnek a mindennapok, és most pedig az lesz fontos, hogyan tudunk ebből élni, hogyan tudjuk Jézus születését akár naponta a szívünkben megünnepelni. Megköszönöm a kedves testvéreknek, hogy az elmúlt bőfél órában velem tartottak, köszönöm Kac Gábornak itt Észak-Komáromban, és szintén Budapesten is a szolgálat technikusnak a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.